Ez itt a Smonca, a Mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés, mellébeszélés. A vitatott eredet jiddis smonce, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortárs zsidó kultúra alakítóival, részvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról könnyedén, mindenről, ami kultúra és kicsit is zsidó. Én Dohi Gabriella vagyok, ma pedig Böröcz Lászlóval, a Rádai utcában működő 2B galéria vezetőjével, a zsidó kultúra és élet pezsdítő személyiségével beszélgettem kortárs művészetről, a holokauszt örökségéről, lovakról és az örök kérdésről, menni vagy maradni. Nálatok a családban mennyire volt fontos a zsidóság, vagy hogy volt ez?
Hát nézd, én anyai ágon vagyok zsidó. Gyerekkoromban egyáltalán ez nem volt fontos, és később sem. Ugye ezek kommunisták voltak a szüleim, és a kommunistáknak nem volt fontos a származás. Tehát az, hogy én egyáltalán zsidó származású vagyok, az valamikor a kamaszkoromban derült ki. Egész addig fogalmam sem volt róla. És akkor is csak véletlenül az anyukámnak valami történetet mesélt, amiben egy ilyen fordulat volt, hogy a budapesti gettóban mi történt, és akkor így fölkaptam a fejem, hogy hát ez hogy? És akkor erre elmondta, ja, hát igen, mi zsidók vagyunk. De neki soha nem volt ez fontos, ez a származás.
És a nagymamádat ismerted?
Élt még a nagymama elég sokáig, tehát már gyerek voltam még, amikor meghalt, de persze. Ismertem.
És ő mesélt erről?
Nem.
Így utólag vissza tudsz gondolni a zsidós dolgokra?
Semmire. Tehát az, ami nekem a zsidósággal kapcsolatos, azt én magam építettem föl. Nyilván utána az ember kutatja a családjának a történetet, ahogy nagyobb lesz, és egyre több történetet megtudsz, és később, ahogy anyukám egyre idősebb lett, valahogy ő is jobban elkezdett emlékezni, vagy szívesebben emlékezett ezekre a dolgokra, és akkor tudtam meséltetni, meg megírattam vele az emlékeit, de az akkor már, én már egy 30-40 éves ember voltam.
Jelen pillanatodban, felnőttségedben, identitásodnak milyen vagy mekkora részét teszi ki a zsidóság?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert nem egy identitása van az embernek valószínűleg, hanem több. Nekem nagyon gyakran eszembe jut a zsidóság, a saját zsidóságom is, de azt nem mondanám, hogy csak zsidóként tekintenék magamra, vagy mindent ezen keresztül vizsgálnék.
Milyen identitás elemek fontosak még?
A világhoz való viszonyom, a világhoz való kapcsolódásom, az emberekhez való kapcsolódásom, akár a lokációhoz való kapcsolódás, ez mind más, azt gondolom, hogy más-más identitást hív elő belőlem. A viszonyomat a politikához, a mindennapokhoz, ez nem gondolom, hogy én mindent zsidóként élnék meg egyáltalán. Nagyon sok zsidó tematikájú kiállítást csinálunk, mert most is, ami itt fut éppen, azt a zsidó múzeummal közösen hoztuk létre, és mondhatom, hogy a kiállításoknak nem is számszerűsítem, de biztos a 60-70% az a zsidósággal foglalkozik. De azért vannak olyan kiállítások is, amit nem mondhatnám, hogy a zsidósághoz kötődnek, és ugyanúgy szerettem őket, és fontosnak tartom, hogy bemutassam.
Rögtön rá akartam vágni, hogy nálatok volt a nők elleni erőszak emlékmű, vagy a nemi erőszak emlékművének a makett kiállítása, de szerettem, hogy annak is van zsidó vonatkozása.
Hát mi szerint zsidó nőket erőszakolnak meg. Hát ilyen szempontból mindennek van zsidó vonatkozása. Na, az egy második világháborús, mondjuk egy kiterjesztett emlékmű, mert a háborúkban megerőszakolt nők emlékezetéről szólt, és annak kívántak emléket állítani a művészek, de azért, hogy ha kicsit leszűkítem, akkor azért az mondhatnám, hogy az inkább egy második világháborúhoz kötődő. program volt, és már csak azért is ezt gondolom, mert az az emlékmű, ahol föl lesz majd állítva jövő tavasszal, azt hiszem, vagy tavaszig a Budai Vár oldalába, hát az egy nagyon hangsúlyosan, én azt gondolom, egy második világháborús helyszín volt, egy háborúban elpusztult foghítelekre fogják fölépíteni. Tehát bennem ez a kiállítás, bár valóban egy tágabb időintervallumon vizsgálja a nők elleni elkövetett erőszakot, de bennem azért úgy csapódott le, hogy hát ez igenis a második világháborúról szól.
Én úgy látom, hogy te egy ilyen megkerülhetetlen figurája vagy a zsidó művészeti közéletnek, mindenhol benne van a kezed egy kicsit, és hogy azon gondolkodtam, hogy ha te utólag építetted fel ezt az identitást, például volt-e ilyen, hogy nem fogadtak el, vagy nem fogadtak be, vagy nem fogadtak el, mint tekintélyt? Van-e ilyen tapasztalatod?
Hát nézd, az, hogy mint tekintély, ezt nem tudom, hogy egyáltalán hogy fogadnak el, vagy hogy nem. Az tény és való, hogy az emberbe néha feltámad olyan érzés, hogy olyan idegenül érzi magát a zsidók között, de ez nem, például az ilyen élményem nem a galériával függ össze, hanem például azzal, amikor én nagyon sokáig énekeltem a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába, egy kis férfi kórusba, és arra soha nem felejtem, amikor először oda lementem, hogy milyen idegennek éreztem magam abba a közegbe. Tehát én addig soha nem jártam zsinagógába. Ugye tanultam énekelni, és valaki szólt, hogy hát van ez a lehetőség, és hogy nem akarod-e kipróbálni. És hát mondtam, de hogy is nem, hát hogy mindent ki kell próbálni. És lejártam oda 5 évig, és emlékszem, hogy milyen furcsa volt ez az egész nekem. De azt nem mondhatnám, hogy azt a közösség érzett így az irányomban. Lehet, hogy ez az én érzésem volt, hogy egy ilyen furcsa, vallásos közegbe becsöppen az ember, és azelőtt soha nem látott ilyet, mint itt, és magadok a rituálék, és az egész egy ilyen idegenkedést váltott ki bennem, és ez egy jó sok idő eltelt, amíg olyan természetesen mozogtam ott a zsinagógába.
És bekövetkezett, hogy otthonosan mozogtál?
Hát bekövetkezett, ugye egy pár év után már eléggé rutinossá válik ez a dolog. Igen. Tehát ezek a komplexusaim, vagy minek is mondjam, ezek eltűntek egy idő után.
És ha mondjuk idegen helyen vagy, külföldön, vagy ilyesmi, akkor be tudsz menni akár, nem tudom, hogy akarsz-e mondjuk egy szombatra bemenni, de mondjuk bemernél menni? Vagy lenne benned egy ugyanilyen?
Hát bemernék menni, de nem megyek be. Mert ahogy itt sem megyek már be zsinagógába, mert nem járok zsinagógába, tehát végül is azután, hogy én ezt az 5 vagy 6 évet, nem tudom pontosan már visszaemlékezve, hogy végigcsináltam, én azóta csak akkor megyek zsinagógába, hogyha valami más dolgom van, de nem Isten tiszteletre megyek, tehát én nem lettem ettől egy templomba járó zsidó.
És hívő se lettél?
Hát ez egy hívő. Hát nem mondanám, hogy olyan ért. Tehát igazából ez egy nehéz kérdés is, mert a zsidóságban ez nem is annyira, ez a hívés kérdés, ez nem annyira kardinális, tehát ezt nem szokták firtatni, hogy te hiszel-e vagy nem. Hát ha elmész a zsinagógába és a parancsokat végrehajtod, amit a teremtő előírt számodra, akkor most igazából, hogy te ezt hívő vagy, vagy nem vagy hívő, és a cselekedeteit fogják fémjelezni a te tevékenységedet, és nem a belső meggyőződésed. Úgyhogy ez egy jó kérdés, hogy hívő vagyok. Néha már azt gondoltam, hogy talán még hiszek is, de mégis, hogyha most azt kéne mondanom, hogy ha el kéne feketén-fehéren döntenem, vagy ki kéne mondani, hogy én egy hívő ember vagyok, én nem vagyok hívő ember.
Mit szólt a anyukád meg a nagymamád, amikor elkezdtél zsinagógába járni?
Hát akkor már nagymama nem élt, úgyhogy ő nem tudott ehhez hozzászólni. Az anyukám hát olyan csodálkozott szerintem, de ez már akkor ő már egy idősebb nő volt, amikor már ő kezdett ebben megbékélni, úgymond a saját zsidó származásával, tehát ő ezt így el tudta fogadni. Amúgy is egy toleráns ember volt, tehát azt nem mondanám, hogy újjongott ettől a hírtől, amikor megtudta, hogy én egy zsinagógába énekelek péntekenként, meg szombatonként, de el tudta fogadni, és teljesen természetesen viszonyult hozzá. Ahogy szerintem avval párhuzamosan, hogy a saját zsidóságát is elfogadta időskorára, vagy így megbékélt ezzel, hogy ez van.
Hova vezetett a Hegedűs Gyula utcai kórus bejárás?
Hogy hova vezetett? Már milyen szempontból kérdezed? Lezártam. Nem vezetett
sehova.
Ja, oké. Tehát akkor én már párhuzamosan, tehát amikor kórusba énekeltem, jártam énektanárhoz, énektanárokhoz, és arra készültem, hogy meghaladom a kórus éneklést, és szólista leszek. És valóban egy idő után voltak meghallgatások, ahova eljutottam, és úgymond operaénekes lettem. Nem nagy operaénekes, egy közepes operaénekes, és talán ez a közepesség érzés is oka lett annak, hogy én ezt abba hagytam egy idő után. Tehát, hogy a saját korlátaimba beleütköztem, ráadásul ez 2002 óta, ugye ez a 2B galéria is elkezdett működni, és akkor párhuzamosan még egy darabig ment az együtt az éneklés, de én engem egyre jobban lekötött a galéria, ez a fajta tevékenység, és így 2004-2005 valahogy így, vagy 2006, lehet, hogy már 2006 is volt, amikor én ezt az éneklést elengedtem.
Ezt a közepességet már másodszor mondod.
Ó, akkor ez nem jó szó.
Van valami, amiben nem közepes vagy?
Hát a galériát jól vezettem. Szóval, hogy ezt úgy érzem, hogy ez a kulturális menedzseri szerepkör, ez nekem sokkal jobban megy, mint az előadó művészi szerep.
Nincs benned irigység azok iránt, akiket menedzselsz, akik a fényben pompáznak?
Hát nézd, itt nincs. Én nagyon örülök annak, hogyha minél jobb kiállításokat. Tehát ráadásul nem is tehát én nem is voltam képzőművész, tehát még szakmai féltékenység sem lehet, hiszen ez egy egész más szakma. Tehát itt a vizuális művészetek kapnak szerepet. Nem, soha nem volt bennem. Hát boldog vagyok, hogyha olyan dolgokat tudok bemutatni, ami a közönség számára is fontos, meg a művészt is boldoggá teszi.
Ugye ez a galéria már 20 éve van. Az ilyen hétköznapi visszacsatoláson túl szerinted az elmúlt 20 évben a jelenléte alakított a zsidó kulturális életen?
Hát ezt talán nem engem kéne megkérdezni. Én nem észlelem, hogy nagyon alakította volna a zsidó kulturális életet, illetve csak annyiban tudja alakítani, amennyire a közönség visszaigazolását észlelem, vagy a kritikáknak a megjelenését. Ez, hogy ez hogy alakított, tehát minden alakít minden, tehát valamennyire biztos, hogy alakítja, de hát azért ezt tudni kell, hogy ez egy non-profit intézmény, egy független intézmény, tehát a bizonyos szempontból behatárolt anyagi lehetőségekkel. Tehát ennek a hatásköre az, hogy ez mekkora hatásköre van, hát ezt igazából ezt egy kívülálló tudná megmondani. Tehát én nem tudom. pozitívak a visszajelzések. Tehát azért elég sokat foglalkozik velünk a sajtó, nem panaszkodhatunk, jó, elég sok kritikát írnak a kiállításainkról. Tehát, hogyha azt nézem fokmérőnek, akkor klassz. Az, hogy hányan járnak el kiállításokra, akár hozzánk, akár máshova, hogy ez megint egy nehéz kérdés, mert alapvetően a vizuális művészetek, a kortárs képzőművészet azért nem tartozik a fősodorba, azt gondolom. Tehát sokkal inkább az emberek sokkal inkább olvasnak például könyvet, sokkal inkább a kortárs irodalmat ismerik, mint a kortárs képzőművészetet. De ezeket tudomásul kell venni, és így kell működni. Nem tudnám megmondani, hogy mekkora hatásunk van. Tehát ezt nem, alá se akarom becsülni, tehát nem akarok álszerén lenni, de fölül se akarom értékelni. Egyszerűen tényleg nem tudnám megmondani. Ezt egy kívülálló kéne megkérdezni, hogy mit gondol a 2B galériáról.
A ti koncepciótok, tehát az elképzeléstől, hogy amikor elhatároztátok, hogy csináltok egy galériát, a mai pillanatig változott-e az, amilyen témákkal, vagy amilyen műfajokkal foglalkoztok?
Változott. Tehát először ez az erős zsidó tematika, ez nem volt jellemző a 2B galériára. Ez, amikor a testvéremmel létrehoztuk ezt 2002-ben, és először egy lakásban működött, és most 2006 óta itt a Ferencvárosban, ez nem volt egy kimondott cél számunkra, hogy zsidó tematikájú kiállításokat fogunk rendezni. Ez az évek során, ahogy rajtam elhatalmasodott ez az érzés, hogy ebből kell kezdenem valamit ebből az örökségemmel. Úgy lettek a kiállítások is egyre inkább zsidó tematikájuk. De hozzáteszem, hogy az elején beszéltünk róla, azért nem csak zsidó tematikájú kiállítások vannak, de ez egy lassan épülő folyamat volt, és nem így kezdődött. Nem. Tehát ami elejétől fogva voltak a családi kiállítások, az mindig volt, és az most is van, ez a sorozat, de konceptuálisan hoztunk létre kiállításokat, az is megvolt, tehát tematikus kiállítások voltak, de én szerintem az első ilyen komolyabb áttörés, vagy ami nagyon hangsúlyosan a zsidóságról szól, az 2004-ben, amikor a holokausztnak volt a magyarországi évfordulója, a Váldzé kiállításunk volt az első olyan kiállítás, ami holokauszttal foglalkozik. És én onnantól számolom azt, hogy ezek hangsúlyosan jelen vannak egyre inkább a programjainkban.
Neked mit jelent a holokauszt?
Egy nagyon erős, emocionális hatást, ami engem nagyon erősen orientált a zsidóság irányába. És itt nem, ugye kérdezted ezt a hívőséget, vagy nem hívő, hogy én most hívő vagyok, vagy nem. Engem a holokauszt irányított a zsidóság felé. Tehát azt, amikor megtudtam a családi történeteken keresztül, hogy mi történt a családban, meg egyáltalán, amikor megismertem a történelemből ezt a tragédiát, ez nagyon erősen a zsidóság felé irányított. Az más kérdés, hogy most már a kiállításaink, amiket rendezünk ebben a zsidó tematikában, nem csak holokauszt tematikájúak, de számomra nagyon fontos és nagyon erős hajtóerő volt mindig a holokausztnak a megismerése, mi történt emberekkel a holokausztban, művészekkel. Igen, nekem ez fontos.
És a gyerekeidnek? Ebből az egész csomagból holokausztal, zsidósággal mit és hogyan tudsz átadni?
Hát nézd, nekik nagy mázliuk volt, hogy az anyukám még élt, amikor ők megszülettek, és évekig párhuzamosan futott az életük. Ugye anyukám meghalt 2 éve, de a gyerekeknek még volt a nagyanyjukkal egy élő kapcsolat. Tehát valamilyen furcsa módon ez bennük, és az, hogy tudják, hogy engem nagyon érdekel a zsidóság, és sokat foglalkozom, bennük is valamilyen fajta kötődés kialakult a zsidósághoz, és nagyon lelkesen járnak a szarvasi táborba, vagy szerettek volna, illetve jártak is egy rövid ideig zsidó hittanra, ők kérték, hogy járhassanak az általános iskolába zsidó hittanra, ami hát egy-két év után zátonyra futott, mert nem volt, aki tanítsa őket az általános iskolába, de részükről egy őszinte érdeklődés van mindenféleképpen.
Szerinted mennyire fontos az, hogy azokat az embereket, akik a zsidó kultúráért tesznek, értékeljék, akár díjakkal, vagy másképp? Vagy neked ez mennyire fontos?
Nekem nem fontos, hogy engem értékeljenek díjakkal, úgyhogy én egyszer kaptam egy díjat, tavaly egy Ember Mária díjat, én magam is meglepődtem, hogy a jelölőknek eszükbe jutottam. Nekem ez nem fontos, hogy engem díjakkal jutalmazzanak, soha nem éreztem ennek hiányát, vagy ilyen vágyakozást. Erre persze örül az ember, de csak azért, mert nem a díjnak örülök, hanem az, hogy figyelnek, és látják, hogy itt valami történik. Tehát én nem... Csak mint egy ilyen pozitív visszajelzés érdekelne. A hiúságomnak ez egyáltalán nem szükséges, hogy díjakkal jutalmazzanak.
Egy kicsit még eszembe jutott valami, amit kérdeztem meg a galériával kapcsolatban. Ugye arról beszéltünk, hogy 20 év alatt ti mennyit változtatok. De szerinted a képzőművészek, akár hogyha egy zsidó témához nyúlnak, mennyiben vált, ugye közben generációváltások is történtek. Ebben milyen fejlődést vagy visszafejlődést látsz, hogy képzőművészek hogyan nyúlnak témákhoz?
Hát figyelj, én csak a saját kiállításaink kapcsán tudok erről beszélni. Minden évben rendezünk egy-kettő, akár három tematikus kiállítást, aminek zsidó témája van. Lehet legyen az a holokauszt, vagy a zsidó vallásnak valamelyik epizódja. Tehát ennek kapcsán én föl szoktam kérni művészeket, próbálok minél szélesebb korfáról választani, tehát próbálok fiatalokat és időseket is bevonni, próbálok zsidókat és nem zsidókat is megszólítani ez ügyben. Én azt gondolom, hogy ez, ha az én tapasztalatom az, hogy könnyebben tudom őket bevonni, mint régebben, de az is lehet, hogy csak én lettem egyre természetesebb ebbe a közegbe, és én ezt kivetítem rájuk. A lényeg az, hogy olyat már nem tapasztalt, tehát nem történik az, hogy azért nem vesz részt valaki egy kiállításon, mert a téma feszélyezné, hanem ha nem vesz részt, akkor mert nem ér rá, vagy valami, és én ezt elhiszem, hogy őszinték. De azt kell, hogy mondjam, hogy a felkért képzőművészek, akiket meghívok egy ilyen kiállításra, azért 10-ből 9 elfogadja a felkérést, és meg is csinálja a munkáját. Tehát én elég jónak találom ezt az arányt, vagy ezt a hozzáállást. Nem érzem, hogy lenne ellenérzés bennük.
Antiszemitizmussal van tapasztalatod?
Egy antiszemita megnyilvánulásra emlékszem a galériánkkal kapcsolatban. Talán 2010 vagy 2011 lehetett, amikor egy kiállítást rendeztünk a testvéremnek és a Rajk Lászlónak egy közös projektjéből, ők egy vagont képzeltek el a zsidó negyedbe, ami tulajdonképpen egy ház. Ez egy nagy köztéri holokauszt emlékmű volt, egy mozgó emlékmű, és ennek a makettjét itt bemutattuk, és a látványtervét. Aztán ebből nem lett semmi, de ez egy másik történet. Viszont arra emlékszem, hogy amikor ezt rendeztük, ezt a kiállítást, akkor itt megjelentek a galéria előtt egy csoport, akik legálisan, mert hogy rendőrök is voltak velük, és a rendőröktől tudtam, hogy ezek ide kértek engedélyt a tüntetésre. A, a galéria előtt, vagy galériával szembe egy ilyen 30-40 fős csoport jött össze, és én csak így félfülel hallgattam, hogy miket beszélnek, mert én itt voltam bent a galériában. Lényegében azt sérelmezték, hogy a zsidók egy óriás vagont akarnak építeni Budapestre, és mindenkinek le akarják nyomni megint a torkán a holokauszt történet, és hogy ők ezt nem hagyják annyiban, és utána át is vonultak rendőri kísérettel a hetedik kerületbe, ahol ez a később meg nem valósult emlékműnek a tervbe vett helyszínére, és ez volt az egy ilyen esemény. Furcsa volt az egész, tehát furcsak voltak ezek az emberek, meg az, hogy itt kiabáltak, de ez volt az egyetlen ilyen nyílt antiszemita megnyilvánulás.
És mit csináltál, amikor megláttad őket? Kimentél, vagy bemaradtál?
Kimentem, mert álltak ott rendőrök, és megkérdeztem a rendőröket, hogy bocsánat, nem tudják véletlenül, hogy mi itt ez a tüntet? Hát azt mondja, ők nem tudják, hogy ez micsoda, de hát ők kértek egy ilyet a kerületi, vagy nem tudom, ilyen kapitányságtól, és ilyenkor ezt biztosítani kell ha valaki tüntetni akar. Úgyhogy nekik itt volt néhány rendőr, hát nyilván nem sok, mert a csoport se volt olyan nagy, de néhány rendőr itt volt, és nem mondanám, hogy ijesztő volt, inkább nevetséges, de azért úgy elgondolkodott az ember, hogy hol is élünk.
Igen, bájos lett volna, hogyha elhangzik, hogy ön ellen tüntetnek.
Nem ellen nem tüntettek, ők az óriás vagon ellen, és ez az óriás vagon, ezt meg is jegyeztem, mert utána az internetre fölmentem, mert nem is értettem pontosan, hogy kik ezek és mit akarnak, és akkor az akkori szélső jobboldali, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik portálon hirdették meg ezt a tüntetést, hogy óriás vagont akarnak a zsidók, és akinek ez nem tetszik, az jöjjön ide és ide, a Rádai utcába, de arra nagyon vigyázzanak, erre emlékszem, hogy ebben a felhívásban benne volt, hogy önkényuralmi jelképet senki ne hozzon magával, mert akkor a rendőrség be fogja tiltani ezt a megmozdulást. Tehát ők gondosan jártak el, törvényt tisztelve voltak antiszemiták.
Melyik volt az a kiállítás, ami a leginkább megrázó volt, vagy a leginkább hatott a jelen fejlődésedre?
Hát a Váci, ahogy már említettem, az volt az első ilyen holokauszttal kapcsolatos kiállítás, és ez a kiállítás ez több részből, ez néhány évente megint előkerült ez a kiállítás, és bővült az anyaga, és újabb művészek csatlakoztak hozzá, és ez engem annyira érdekelt ez a téma, hogy amikor a rabbi képzőben jártam kultúrtörténetet tanulni, akkor ezt választottam a diplomám témájának, és még jobban beleástam magam ebbe a történetbe. A Váci arról szól, hogy 1944-ben, amikor a zsidókat deportálják Auschwitzba, többükkel a helyi, az ott szolgáló SS-ek leveleket irattak haza, tábori levelezőlapra, hogy köszönjük, magyar nyelven kellett írni, hogy itt vagyunk, megérkeztünk, elhelyezkedtünk a munkákban, nagyon jól érezzük magunkat. És ezt az otthon maradt hozzátartozóknak vagy barátoknak címezték ezeket a leveleket. Nyilvánvalóan utólag lehet tudni, hogy avval a céllal, hogy megnyugtassák a még itthon lévő zsidókat, hogy minél akadálytalanabbul történjen majd meg a deportálásuk. Ezt a magyarsághoz, a magyar zsidókhoz kötjük ezt a történetet, de igazából irattak ilyet már korábban is egyébként Auschwitzból, nem csak a magyarokkal, de a legnagyobb számban a magyar zsidósággal, és a fennmaradt levelek is, azok mind, amikkel én találkoztam a kutatás során, az mind magyarokhoz, magyar zsidókhoz köthető. De mégis utalásszerűen, vagy visszaemlékezésekből lehet tudni, hogy Szlovákiából is, szlovák zsidókkal is irattak, meg más országokból is, görögökkel is irattak, szaloniki zsidókkal. De azokat nem találtam meg, csak a visszaemlékezésekből. De tárgyi valójában én csak magyar zsidók Váldzé lapjaival. A Váldzé pedig azért Váldzé, ez egy lényeges dolog, ezt elfelejtettem mondani, hogy a feladó helyére nem lehetett azt beírni, hogy Auschwitz-Birkenau, hanem kitaláltak a németek egy ilyen kellőképpen neutrális, jól csengő szót, hogy Váldzé, és tehát lényegében ez lett a Auschwitznak a szinonimája, ezeken a lapokon ezt kellett beírni a foglyoknak, és ezek érkeztek meg, ezek a lapok Magyarországra. És én a művészeket arra kértem, megmutattam nekik ezeket a lapokat, én az erről készült másolatokat, és azt kértem, hogy éljék magukat bele egy ilyen helyzetbe, hogy ők milyen levelet küldenének haza, vagy mit válaszolnának egy ilyen levélre, és természetesen, mivel hogy ez képzőművészeti galéria alapvetően, itt képzőművészeti alkotások születtek, tehát úgymond képes lapok születtek, képes lap méretben, amik erre reflektálnak, erre a problémára. Aztán utána ezt kiterjesztettem, ezt a dolgot, és néhány évvel ezelőtt, azt hiszem a 75. évfordulóra írókat kértem föl, magyar írókat, költőket, műfordítókat, hogy ők viszont írjanak. Adtam nekik, legyártottam a tábori levelező lapokhoz hasonló lapokat, és azt kértem, hogy ők kézírással írják meg az ő üzenetüket. És akkor körülbelül 70-80 magyar író elkészítette ezt a lapot, és az lett kiállítva.
Szerinted sokáig fogsz élni?
Hát, szeretnék sokáig élni, de hogy nincs erről határozott elképzelésem, hogy mi van nekem megírva. Nem tudom.
De mi a megérzésed?
Biztos nem fogok olyan sokáig élni, mint szeretnék.
És mi a terved öregkorodra?
Hát úgy ugyanazt csináljam, mint most. Nincs más elképzelésem. Ugyanúgy szívesen vezetném ezt a galériát. Jó lenne a boltot is vezetni, amit a barátnőmmel csinálok. Szívesen tartanék versenylovakat.
Tartasz versenylovakat?
Most nem tartok.
Tartottál versenylovakat?
Volt lova. Igen. Most egyre, ahogy öregszem, úgymond, ha lehet ezt mondani, egyre többször eszembe jutnak a lovak, és az lehetne egy ilyen lekerekítés az életem végének, vagy egy ilyen szép történet, egy ilyen kerek történet, hogy akkor megint lennének lovak körülöttem. Az jó lenne.
És ezt itt képzeled el?
Na, hogy érted, hogy itt?
Budapesten? Magyarországon?
Magyarország. Hát ahol leszek? Hát ha Magyarországon élek továbbra is, és egyelőre úgy néz ki, hogy itt fogok élni, akkor ott persze, akkor a lovak is itt lennének.
Jól érzed magad Magyarországon?
Hát most, ha körülnézek, vagy amit napról napra történik, mitől érezném jól magam? De hát az ember nem feltétlenül ott él, ahol jól érzi magát. Tehát ez egy adottság, amiben ahova születünk, és ahogy halad az idő, egyre erősebben kötődsz, egyre beszűkülnek azok a lehetőségek, hogy egy új életet kezdjél egy másik országba, de nem mondanám, hogy most olyan nagyon vidám lenne itt az élet.
Hogy a három dolgot lehet választani, amit megváltoztatnál, mi lenne az?
Hát figyelj, nekem elég, ha csak egyen változtatunk most, és az, hogy ez a kormány menjen el, és legyen itt egy új vezetése az országnak. A többin most nem is gondolkodom. Ez nekem az elég lenne.
De te maradsz.
Hát én maradok, mert miért én menjek el? Hát nem. Tehát 57 éves vagyok, tehát azért 57 éves korban már elég nehéz egy másik országba egy új egzisztenciát fölépíteni. De például az egyik gyerekem, a három közül, ez már nagyon régóta Dániában él, Koppenhágában él, és nem tudom neki azt mondani, hogy gyere haza, mert akkor többet lehetnénk együtt, mert látom, hogy milyen jól érzi magát, és kiegyensúlyozott, és egy jó élete van, nyugodt élete van, szült egy gyereket, van ott egy unokám. De nem tudom nekik azt mondani, hogy ebbe a bolondok házába jöjjenek haza, ahol csak megbolondulni lehet.
Téged nem riaszt egy kicsit meg az, hogy ugye emberekre akarunk hatni, te is a galériáddal, én is a riportjaimmal, hogy minél többet foglalkozunk, vagy hogy ahogy egyre mélyebben megismerjük a 30-es és a 40-es éveknek az embereit, azt, hogy emberek gondolkodtak és viselkedtek egymással, az egyre inkább hasonlít arra, hogy ma viselkednek, vagy nem tudom, hogy ez ilyenné vált, vagy ez mindig ilyen volt, és csak az én tudatomba állt össze most ilyen analoggá. De ezen nem szoktál gondolkodni?
Azt mondod, hogy tehát a háború előtti
magyar
társadalom az hasonlít a maira.
Igen. És ebbe az számomra ebbe az a félelmetes, hogy lehet, hogy ez sosem volt más.
Hát lehet, hogy sosem volt más, de az biztos, hogy kiélezett helyzetekbe derül ki igazából egy társadalomról, hogy működik, és milyen a szolidaritása, vagy milyen a befogadókészsége, vagy a másik ember elfogadása, és nyilván a 30-as évektől kezdve a zsidó törvények, ha már ugye nyilván ez meghatározza a beszélgetésünket, a zsidó tematika, hát a 30-as évektől kezdve, de már az első világháború utáni helyzetben, ahogy az antiszemitizmus erősödik Magyarországon, egyre intoleránsabbá válik a társadalom, és egyre agresszívabbá. Ilyen szempontból ez visszaköszön a mostani társadalomba is, mert most is egy ellenségképet gyárt, mindig újabb és újabb ellenségképeket gyárt a kormány. Az emberek erre lesznek lassan trenírozva, hogy valakit gyűlölni kell, soha nem magukba keressék a hibát, mindig egy külső valakit vádoljanak a saját kudarcaikért. Ilyen szempontból nagyon sok a hasonlóság valóban. Az is egy gyűlöletre hangoló korszak volt, az irigységre és a másik ember nem elfogadására, ilyen szempontból ez is nagyon hasonló. Most nem a zsidókat teszik felelőssé, hanem Brüsszelt, vagy a homoszexuálisokat, vagy az ukránokat, tehát megvan most is, csak most egy nagyobb választék van talán a célpontokban. Tehát akkor talán nem éltem akkor, de akkor nagyon sok mindenért lehetett a zsidókat felelősíteni, és csak őket, most több mindenkiből lehet választani, hogy mi a baj, és kit kell utálni.
Mikor találkoztál legutóbb szolidaritással?
Hát nekem így szolidaritás érzés az ukrán menekültekkel kapcsán voltak megható, ha lehet ezt mondani, vagy pozitív érzéseim, amikor megindult a menekült áradat, és a pályaudvarokon lehetett menni segíteni nekik, eligazítani őket, vagy élelmiszerrel segíteni. Akkor éreztem egy olyan hangulatot, egy olyan közös érzést, ami azokat az embereket, akik ott voltak a pályaudvaron, összekötötték a segíteni akarás. Ez volt az én utolsó ilyen érzésem, azóta nem volt. És hát ennek ugye vége, tehát ezt is végül is az ukrán menekültekkel való foglalkozást is az állam becsatornázta a saját keretei közé, tehát az emberek már nem élhetik ezt a fajta együttérzést.
Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastja. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk civil tevékenységét, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a magyar zsidó kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, legyél részt sétáinkon, és hallgass a Smoncát a következő hónapban is.